Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Urunk kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Jó itt lenni veletek. Örömmel dicsőíthettük a mi Urunkat, magasztalhattuk őt imádságban, éneklésben. És jó itt lenni azért, mert itt van az Úr. És ő az, aki szól hozzánk az ő igéje által, hogy bátorítson, megerősítsen, útba igazítson, erőt adjon. Most két igeverset szeretnék felolvasni a Sámuel első könyvéből, második részből. Sámuel első könyve második rész első és második versét olvasom, ahol következőképpen hangzik Isten igéje. Akkor így imádkozott Anna: örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Köszönjük, Urunk, a te ígédet, hiszük, hogy élő és ható, szívünkhez akarsz szólni általa. Segíts, hogy befogadjuk üzenetedet, és legyünk megtartói annak, gyümölcsözői annak. Amen. Nos, ennek az ige szakasznak az előhozatala most azért történt, ez Anna hálóéneke. Ezt úgy hívják, ebből egy részletet olvastam, hiszen a második rész első verseiben olvashatjuk az ő imádságát, hálamondását. Úgy is nevezik ezt, mint az Ószövetség magnifikátja. Az Új Szövetségben Máriának a hálaénekéről olvashatunk, itt pedig Annáéról. Bizonyos fokig ez a mai délutáni alkalmunk egy ilyen háladó ünnepély jellegben fog történni. Tóth Sándor lelkipásztor testvéremmel beszéltem erről néhány nappal ezelőtt. Ő már korábban, jóval korábban meghívott, hogy ezen a délutánon szolgáljak, hiszen ő nem lesz itt közöttünk, de íme mégis itt van, és ennek nagyon örülünk. Csak hogy időközben megkértek, hogy szolgáljak a Szappanos utcai imaházban, a gyülekezetben, háladó ünnepi alkalmával. Mondtam, hogy én már ott csak délelőtt tudok vállalni, mert itt korábban elígérkeztem délutánra. És Tóth Sándor testvér mondta, hogy hát akkor miért ne lehetne itt is ennek a jegyében a délutáni alkalom. Úgyhogy a bevezetőben szeretnék arról szólni, hogy hogyan is állunk ezzel a mai vasárnappal. Először is arról, de tavaly szolgáltam itt advent egyik vasárnapján, és akkor elmondtam, de hát azért megismétlem, hát ha valaki nem hallotta, vagy már úgy feledésbe merül, hogy az egyházi év az nem január 1-ével kezdődik. Nem új év napján. Az egyházi év az advent első vasárnapjával kezdődik, mert ugyanis, gondoljunk bele, hát az egyházi év az az Úr Jézus Krisztus megváltói munkájával van összhangban. Jézus Krisztus az Isten fia emberré lett, eljött erre a világra, karácsonykor ünnepeljük ezt, és ennek a felkészítő szakasza az advent, az adventi vasárnapok karácsony ünnepére, az első adventre, az első eljövetelre, ennek méltó megünneplésére. Ugyanakkor a második adventre is készülünk, amivel nem csak advent négy vasárnapján, hanem mindig készülni kell, hogy ő el fog jönni hatalommal és dicsősége az adventről, és azt jelenti, hogy eljövetel. Az Úr Jézus eljövetele, és nyilván innen elindulva jutunk el a húsvét ünnepkörhöz, világvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, húsvét, meghalt a mi bűneinkért, föltámadt a mi megigazulásunkért, fölment a mennybe, mennybe mellett a napja, és pünkös, kitöltetett a Szentlélek, megalakul a gyülekezet, az egyház elindul küldetésében, ez tehát logikusan fölépítés az egyházi évnek. Ha pedig advent első vasárnapja a kezdete, már pedig jövő vasárnap advent, akkor az utolsó előtte levő vasárnap pedig a befejezője az egyházi évnek. Tehát mondhatjuk, hogy egy óévi hálaadáson is vagyunk együtt, mivel ez most, ez a vasárnap. De ez a vasárnap az egyházi évben az örökké valóság vasárnapja. Milyen csodálatos. Ha valamiért hálásak kell, hogy legyünk, az az, hogy Jézus Krisztus érdemeiért Isten elfogadott bennünket, gyermekei lehetünk, és örök élettel ajándékozott meg. Ma is hangzik ez az evangélium, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ma is hív, még ma is lehet jönni, az atyai ház ajtaja nyitva van, meg lehet térni, el lehet nyerni az örök életet, aki még ezt nem fogadta el, de csodálatos üdvösség napja lehet a számára, akik pedig az övéi vagyunk, az újbóli odaszánás napja. Mert a hálaadás is úgy ér valamit, ha ez az egész életünket meghatározza. Amikor beszéltünk itt arról, hogy mit jelent az igaz lelkiség, akkor azt mondtuk, hogy az megelégedettség, hálaadás, odaszánás és bizalom Istenben. Akkor pedig nyilván nem egyetlen vasárnapra korlátozódik hála mondásunk, hálaadásunk, hanem hogy kíséri a mi életünket az, hogy hálával vagyunk a mi Urunk felé. Most szeretnék azonban mégis arról szólni, hogy hogyan is van ez a háladó ünnepély a baptista gyülekezetekben. A hagyományosabb gyülekezetekben ez talán jobban ismert. Egy kicsit a történelmét felidézem, ezt délután is megtettem a Szappanos úton, de legyen Szappanos úti imaházban, de legyen ez előttünk most itt, ezen a helyen is. Idézek néhány igeverset ezzel kapcsolatban. Zsoltárok könyve, 68. Zsoltár, 20. vers. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Ez egy ószövetsége. Az új szövetségből az Efézusi Levél 5. rész 20. verse így szól, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ugyanezt erősíti a Tesszalonikai Levél 1. rész 5. rész 18. verse, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus általati javatokra. És az, hogy mindenkor, mindenért adjunk hálát, ez abban az értelemben kell, hogy átjárja a szívünket, hogy a Római Levél 8. rész 28. versében olvassuk, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javokra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. És ez a bizonyos háladó ünnepé, ez tulajdonképpen egy őszi betakarítási időszakhoz kapcsolódó hálaadás napja. Ez így alakult ki a baptista gyülekezetekben, és ez német közvetítéssel jutott el Magyarországra. Azért egy kicsit a történész is hadd jöjjön elő ezúttal, csak röviden. A magyarországi baptista misszió az újkori 1846-ban indult. És ez úgy indult el, hogy Hamburgban volt egy nagy tűzvész, és a város egy része leégett, újra kellett építeni. És oda elmentek magyar iparosok, magyar mesteremberek is. És ott volt egy baptista gyülekezet. És a hamburgi baptisták szolgáltak a város felé az újjáépítésben, de az evangéliummal is Johann Gerhard Onken volt a vezetőjük, az európai baptizmus atya, akitől származik az a mondás, hogy minden baptista egy misszionárius. Ők ezt gyakorolták is, mert a magyarok közül is voltak, akik kapcsolatba kerültek velük, megtértek és bemerítkeztek, hazajöttek, és Rottmeier János vezetésével elkezdték a baptista missziót Magyarországon. Majd 1873-ban megjött Meyer Henrik, német származású misszionárius, és új lendületet vett a misszió. Gyülekezetek sokasága jött létre az ország különböző részein, és ehhez aztán az az átvétel is megtörtént, hogy a német baptisták által gyakorolt őszi háladó ünnepét, a betakarításhoz kapcsolódó háladó ünnepét átvették. És gondoljuk meg azt, hogy akkor a magyarországi baptista gyülekezetek jó része falusi gyülekezet volt. Nagyon sok faluban jött létre gyülekezet, és nem is kis gyülekezetek volt, ahol 100-nál nagyobb tagsággal rendelkeztek, énekkarral, zenekarral, és nagy rész, vagy szinte teljes mértékben földművelésből éltek. Ők különösképpen átélték, hogy mit jelent Isten gondviselése, hiszen bármit megtettek, ha nincs eső, ha Isten nem küldi az ő áldását, akkor nem nagyon lehet mire jutni. És milyen csodálatos volt átélni a betakarítást, hogy Isten megáldott bennünket, hogy gondoskodik rólunk a mi Istenünk, hogy gondviselünk. De természetesen a városi gyülekezetekben is megvolt ez a háladás, aztán sokan fölköltöztek faluról, városokba, de ez a forma, ez ősszel a legtöbb baptista gyülekezetben megvolt, ma is megtartják. Hála oltárt is építenek, amelyre oda helyezik a terményeket, gyümölcsöket, hogy íme Isten milyen módon gondoskodik rólunk. De ez visszanyúlik egészen a 3. századig, amikor már az ókori keresztények is tartottak ilyen háladó napot ősszel a betakarításkor, sőt, sokkal ismertebb talán az amerikai. Hát ezt ugye a hírekből halljuk folyamatosan, a filmekben látjuk, ugye, hogy a Thanksgiving Day, a hálaadás napja, amit megtartanak Amerikában, a családok összejönnek, hálát adnak, és nem maradhat el a pulyka és a sütőtök, a sütemény erről az ünnepről. De én most szeretnék visszanyúlni azért az eredetéhez, mert a magyarországi baptisták kapcsolatba kerültek az amerikaiakkal is, különösen a déli baptista szövetséggel, és ott is élt ez a hagyomány, ez a gyakorlat. Az első ilyen háladó ünnepé Amerikában 1621-ben volt, és az zarándok atyák tartották. Ők voltak azok, akik üldözést szenvedtek Angliában hitükért. Hollandiába menekültek, majd onnan az új világba mentek, és ott igen komoly megpróbáltatások után, hiszen éppen télen érkeztek meg 1620-ban, többen meghaltak a hidegben, a betegségek miatt, és aztán 1621-ben elkezdték a földet megművelni, és várták aggodalommal, kétségek között, hogy vajon mi lesz. És amikor gazdag termést takarítottak be, akkor a vezetőjük azt mondta, hogy tartsunk háladó ünnepét. Mindjárt háromnapos volt az első ilyen háladó ünnep. És abból a körből indult el Roger Williams, aki az első baptista gyülekezetet megalapította Amerikában, és így a baptisták körében is évről évre, kezdettől fogva megvolt ez az ünnep. Úgy addig, hogy aztán ennek a hagyománya nyomán Lincoln elnök 1863-ban nemzeti ünneppé tette. Egyébként a természetesen nem csak a termésért adtak hálát, hanem az Isten jóságért, kegyelmért, lelki áldásért, ez mindig összekapcsolódott és kapcsolódik ma is. És hogy ez a nemzeti ünnep az amerikaiaknál úgy van, hogy minden évben november 4. csütörtökén tartják a hálaadás napját. Hát ez most volt november 22-én, úgyhogy ez a hálaadó megemlékezés itt most egészen közel esik ez a nagy amerikai hagyományhoz. Bár azért itt Magyarországon talán az ezt követő Black Friday-t tartották inkább az emberek. Alig tudtunk hazajutni pénteken, olyan csúcsforgalom volt, bár nem, mi csak haza szerettünk volna menni, végül sikerült, nem valamelyik áruházba. Nos, éppen csütörtökön voltunk Budapesten Tóth Sándor testvéremmel a Magyar Tudományos Akadémián, ahol egy konferencia volt, megemlékeztünk a Szent Korona hazatérésének 40 éves évfordulójáról, amelyben a baptisták komoly szerepet vittek. Carter elnök hozta a rendeletet, hogy hazakerüljön a magyar néphez, ő ugye baptista, és Billy Graham, a nagy baptista evangélista is közvetített ebben, segített ebben, hogy ez megtörténjen. És erre az alkalomra az amerikai nagykövet levelet írt, amelyet ott felolvastak, amelyben a hálaadásra emlékszik először, hogy most van a hálaadás napja. És a hálaadás napjából elindulva ad hálát azért, hogy ez is megtörténhetett, hogy visszatért a magyar néphez a magyar Szent Korona. De akár német, akár amerikai közvetítés, akár ókori keresztjének, akár a mi hálaadó megemlékezésünk, ez mind a Szentíráson alapszik. Mert ha nem így lenne, akkor sok értelme nem lenne. A Szentíráson alapszik. Ha megnézzük a Bibliát, akkor ott azt találjuk, hogy a hála érzületben, gondolatban, szavakban, tettekben megnyilvánuló válasz. Ugyanis a Biblia eredeti héber vagy görög szövegében nincs olyan szó, ami a hálát jelentené csak. Elsődleges jelentés az, hogy kegyelem, kedvezés, jó indulat. Isten az, aki kegyelmesen fordul felénk. Aki jó indulatát mutatja meg, aki megállt bennünket, és mi erre válaszolunk hálaadással. És aztán, ahogy olvasjuk a Magyar Bibliában, természetesen jogosult így fordítani, hogy a hála történik meg, amikor a kegyes hívő hálát ad, már az Ószövetségben olvasunk erről, vagy az Isten népe hálát mond, vagy hála áldozatot mutat be, és ott találjuk a termésért való hálaadást, a Páska kovásztalan kenyerek ünnepé bemutatták az első zsengáldozatot, az árparratáskor az első kéváldozatot. Pünkösd eredetileg aratási ünnep volt, és az őszi nagy betakarítási ünnep, a sátoros ünnep, vagy leveles színek ünnepe, akkor összekapcsolták a nagy őszi hálaadást, a betakarításért, a pusztai vándorlásról való emlékezésre, azért laktak sátrakban, hogy emlékezzenek, hogy Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, és bevitte a Kanán földjére. Az új szövetségben minden hálaadás vagy Jézus Krisztusért, vagy általa, ahogy olvastam is, történik. És azért hadd mondjam azt, ezt a történelmi és szentírásbeli bevezetést, lezárva. Hú, gondoljátok, hogy csak a bevezetésnél tartunk. De hadd mondjam azt, hogy ez még egyszer úgy igaz, hogy az igaz lelkiségről mondtuk. Megelégedettség, hála, odaszánás, bizalom. A Zsidókhoz írt levél 13. rész 14. verse így szól, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ez most emlékeztessen az örökkévalóság vasárnapjára. Hálásak vagyunk azért, hogy örök életünk van, és Isten megtart bennünket, Jézus Krisztus érdemében megmentett, és meg tud tartani, hogy meglássuk majd azt az örök dicsőséget, és lássuk őt színről színre. De úgy folytatja a Szentíró, hogy általa, vagyis az Úr Jézus által, vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét, ahogy történt most az éneklésben, vagy imádságban, vagy bizonságtételekben, nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét, és végül pedig, hogy megerősödjön az, hogy úgy valóság a hívőletünk, ha folyamatosan odaszánjuk magunkat, ahogy írja Pál apostol a Róma 12.1-ben, szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És most én három üzenetet szeretnék a szívetekre helyezni a felolvasott ige alapján, hogy az a hívő, aki Istennel van közösségben, aki Istenre hagyatkozik, aki Istenre bízza magát, az átéli Isten csodáit az életében, és hálára buzdul, válasz Isten kegyelmét, jó indulatát, áldásait megismerve, átélve, hálára buzdul a szíve, hálát ad, dicsőíti az örökkévalót, és ennek a nyomán öröm fakad föl a szívében. A másik dolog az, hogy ez a hálaadás, ez tulajdonképpen egy csodálatos Isten dicsőítés, egy hitvallás. A hívember hálaadása hitvallássá válik, bizonságtétellé válik, és egy harmadik üzenet pedig az, hogy aki ezt így éli meg az Istennel való közösségben, az mély biztonságban van. Most ezt a három üzenetet fogjuk nézni, de előtte azért nézzük meg Annának a történetét, mert nem a hála imádsággal kezdődik, hanem mivel kezdődik? Azzal, hogy ő szomorú volt, azzal, hogy ő gyötrődött, azzal, hogy ő el volt keseredve. Azt olvassuk, hogy volt egy férfi, aki Ramátáim Cófimból való volt, az Efraim hegyvidékéről, Elkánának hívták, aki feleségül vette Annát. Annának azonban nem voltak gyermekei. Azt tudjuk, hogy Izraelben nagyon nagy várakozás volt a gyermekáldást illetően, hiszen az Ábrahámnak adott ígéretek beteljesedését látták, hogy nagy néppé lesznek, hogy utódaik születnek, hogy gyermekek születnek. Az Úr ajándéka a gyermek, az anyamély gyümölcse, jutalom, olvashatjuk a Zsoltárokban. És ha nem született gyermeke valakinek, bár ezt nem mondta Isten, de mégis úgy élték meg, hogy ez valami csapás, hogy valami átok alatt lenne, hogy ő szeretne gyermeket, de nem született gyermeke. Ott tudjuk mi az igéből, hogy Isten zárta be a méhét, mert Istennek a terve megvolt Annával kapcsolatban, és vagy a születendő gyermekkel kapcsolatban is. De Anna csak annyit tudott, hogy neki nincsenek gyermekei, ezen szomorkodott és gyötrődött. Volt egy olyan gyakorlat is, hogy ha nem született gyermek, akkor vett még egy feleséget. Itt történt itt is, hogy elvette Peninnát is feleségül, akinek születtek gyermekei. Szeretném azt elmondani, hogy ez nem Isten eredeti terve. Azért ennyit álljunk meg itt. Hogy Isten világosan kijelenti az igében a házassággal kapcsolatban, amit ő szerzett, hogy egy férfi és egy nő egész életre szóló szeretet közössége, szeretet szövetsége a házasság. Minden ettől való eltérés, az nem az Isten eredeti terve. És annak meg is van a következménye. Itt mi lett a következménye? Az, hogy Peninna gúnyolta és gyötörte, bosszantotta Annát, akinek megvolt a fájdalma, de még plusz el kellett szenvedni ebből a helyzetből. Elkána sem volt boldog, mert ő Annát szerette jobban, de nem tudott mit tenni. Nem született gyermeke, ő mindent mondott, hogy nem érek én többet 10 fiúnál, és így tovább, de mégis egy feszültség volt ebben a családban. Emberileg akarták megoldani, azt eltérve az Isten eredeti tervétől. És amikor fölmentek a nagy ünnepekre, hiszen Isten elrendelte, hogy minden évben menjenek föl az Isten házába, fölmentek Sílóba, ahol nagy ünnepség volt, ahol örültek, és azt olvassuk, Anna nem evett, és csak sírt és sírt. És egy alkalommal Anna bemegy az Isten házába, és kiönte a szívét Isten előtt. Hangtalanul imádkozott, csak az ajka mozgott. Ennek az imádságnak az összefoglalóját olvashatjuk a Sámuel első könyve első részében. Ott van a főpap Éli, ott ül az ajtófélnél, és azt gondolja, hogy Anna részeg. És Anna imádkozik. És figyeljétek meg ezt az imádságot, mert ez az imádság is egy csodálatos példa. Úgy imádkozik Anna, hogy kiöntve szívét az Úr előtt, és aztán erős fogadalmat tesz. Azt mondja, hogy ha részvétel tekintesz, és így mondja, seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Azt gondolom, hogy mindenki szembe találkozik azzal, hogy hiánya van az életében. Mert ebben a megromlott világban sok terve, elképzelése, vágya, álma van az embernek, és nagyon sok minden nem teljesül. Mindig van egy elégedetlenség. Ha most arról az oldalról nézzük, ahogy az Isten nélkül lévő emberek élnek, akkor azt találjuk, hogy azért gyötrődnek, mert boldogok szeretnének lenni, és azt gondolják, hogyha ezt, azt, amaszt elérem, ha gazdag leszek, ha magas pozícióra jutok, ha sikeres leszek, és így tovább, most nem sorolom még, akkor leszek boldog. Idéztem itt már Balczó Andrásnak, a nemzet sportolójának a történetét, hogy amikor ő fiatal emberként Nyíregyházáról Budapestre ment, Isten tagadóként, holott az édesapja lelkész volt, és egy Bibliát is tett a kofferjába, azt mondta, nem érdekel engem Isten, én boldog akarok lenni, és ha világbajnok leszek, boldog leszek. És minden elejét bevetve készült, edzett, ugye öttusa versenyző volt. Ötszörös világbajnok lett, olimpiai bajnok lett, és azt mondta, igen, addig azon gyötrődtem, hogy ha elérem, boldog leszek, és mikor elértem, kiderült, hogy nem elégít ki, ez nem hoz boldogságot. És aztán először arra hitre jut, hogy van Isten, aztán kezdi olvasni a Szentírást, amit évekig nem vett kézbe, és ott azt találja, hogy aki meg akarja tartani életét, az elveszti, aki elveszti, én értem, mondja az Úr Jézus és az evangéliumért, az megtalálja azt. És így tér meg, és lesz bizonságtevő. Tehát itt van az, amit mond Pászkál a nagy tudós, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, amit csak Isten tud betölteni. Ezért az emberek mindig is gyötrődni fognak, elégedetlenek lesznek, hiányuk lesz, hiányérzetük lesz, mert ezt csak Isten tudja megadni. De ebben a viszonylatban akár a hívő ember is érezhet ilyet, noha a legfontosabb megvan Anna életében is, hogy ő hisz, hogy ő Istenhez tartozik, de ott van valami, ugye az, hogy ő gyermeket szeretne. És ez nem adatott meg neki, és most eljut oda, hogy ezt a hiányt Isten kezéből fogadja el. Hogy ezt elengedi. Ez nem egy üzletkötés. Na, ha én így, te úgy, Isten, és akkor így azt mondja, nem, nem. Ez egy igazi, őszinte, Isten előtt való elengedése ennek, ami őt terhelte, amit szomorúvá tette. Azt mondja, ha jónak látod, ha te úgy gondolod, ha nem feledkezel meg rólam, ha gondolod lesz rám, ha te meg akarod adni, ha te adsz egy fiúgyermeket, én pedig neked ajánlom föl, elengedem ezt, a te kezedbe teszem le ezt, tőled kérem el, és neked ajánlom föl, mert én csak sáfán lehetek. Mert a gyermek sem az enyém, hanem Istené, aki adja, akinek terve van vele. És nekem az a feladatom, hogy abban segítsek, hogy az Isten terve valósuljon meg. Figyeljétek meg, hogy milyen hódolat, alázat van ebben az imádságban. Így szólítja meg, seregek ura. És ebben, hogy Martin Buber, zsidó, filozófus és teológus mondja, hogy ebben a Istennév, a Jahve Istennév van. Amikor Mózes ott van a csipkebokornál, és hallja a felszólítást, hogy tedd le a sarudat, mert szent ez a hely. Amikor hallja a parancsot, hogy menj és vezess ki az én népemet Egyiptomból, akkor azt mondja, hát de hát mit mondjak, hogy ki küldött. És azt mondja, hogy mondd meg nekik, hogy a vagyok küldött. És akkor megkérdezi, hogy mi a te neved? Mert addig csak úgy tudták, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene. És azt kimondja a nevét, hogy Jahve. Egy ugyanaz a héber szótő. Azt jelenti, hogy nem csak az, hogy örökkévaló és mindenható, hanem, hogy én veled vagyok és veled leszek. Veletek vagyok és veletek leszek, és amikor velem vándorotok, megismertek engem, hogy ki vagyok én, hogy bízhattok bennem, Hogyha semmit sem tudtok még, és tapasztaltatok, a szavaimba is bízhattok, mert ha Isten ígér valamit, akkor teljesíti. És pontosan ez van benne itt, amikor azt mondja, hogy seregek ura, aki velünk vagy, aki úgy mutatkozik, hogy érted vagyok itt. Azért vagyok itt, mert én vagyok az, aki betöltöm minden szükségedet. Hogy hallottuk a bevezetőben, az Úr Jézus én vagyok szavaiba, és ez vagy, én vagyok. Azt jelenti, hogy Isten. És én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az ajtó, én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok a feltámadás és az élet. És ebben pontosan ez van. És az Ószövetségben is békességre van szükséged. Azt mondja Isten, hogy én vagyok a te békességed. Erőre van szükséged, én vagyok a te erőd. Gyógyulásra van szükséged, én vagyok a te gyógyítód. És ez van, amikor ezt annak kimondja, ebben ez van benne, és akkor ő Istenre bíz mindent. Figyeljétek meg, éli meg rója, hogy most már aztán józanodj ki, és azt mondja annak, hogy nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Erre éli kapcsolja, hát én mégiscsak főpap vagyok, tehát azért valami lelki dolgot csak kéne mondani. És azt mondja, hogy akkor azt mondja él, és valahol mégiscsak az volt valóban. Azt mondja, hogy menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Hiszen él is, mint főpap, tudja ezt, hogy ha ő Istenre bízta a dolgait, akkor Isten fog cselekedni és válaszolni. És azt olvassuk, hogy Isten megemlékezett Annáról, és gondja volt rá. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megemlékezik, az azt jelenti, hogy kegyelemmel, jó indulattal, ígéretének beteljesítésével, ima meghallgatással jön, válaszol. Itt is ez történt. Ezt olvassuk, hogy megemlékezett, gondja volt rá, és megszületett Sámuel. Tudjuk, hogy Sámuel egyik legnagyobb, ez a bírák korában van, Izrael egyik legnagyobb bírája és prófétája lett. És valóban Anna, ahogy megígérte, tehát annak idején azért 3-4-5 évig is szoptattak, tehát addig volt otthon, és aztán mentek el Sílóba, és oda vitte el a kis Sámuelt, akit ott Isten elhív, hogy az ő prófétája legyen. És azt mondja, ott csodálkozik él is, és ő is látja az Isten nagy dolgait, és gondolom, hogy hálára is buzdul az ő szíve is. És azt mondja Anna, hogy ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat, és akkor így imádkozott Anna, örvendett szívem az Úrban, visszaadt erőmet az Úr, örülhetek szabadításodnak. Szóval ez egy csodálatos dolog. Amikor átéled azt az örömöt, ami az Istennel való kapcsolatból jön, amikor látod az ő cselekedetét, amikor az ő szabadítását átélheted. A Bibliában egyébként általában az öröm a szabadulásra van összekapcsolva. Az oltárról fölemeli a szabadulásért való poharat, hogy örömében hálát adjon. Ézsaiás könyve 12. részében azt mondja, hogy örömmel fogtok vizet meríteni a szabadulás kútforrásából. Az Új Szövetségben az Úr Jézus, és arról a szabadulásról beszélünk már mi, ami a bűn nyomorúságából, a bűn átkától a legnagyobb szabadulás jelenti. Amikor visszajönnek a tanítványok, a kiküldetésbe, azt mondják, még a lelkek is engednek nekünk, örülünk ennek. Azt mondja az Úr Jézus, ne ennek örüljetek, ez is öröm. De ne, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Mert ez semmilyen körülmény nem tudja megváltoztatni az ebben való örömöt. Anna örül annak a szabadításnak is, hogy ő megszabadult annak a terhétől, hogy neki nem lehet egy gyermeke, és íme Isten megajándékozta őt. És hogy megszabadult a nyelvek ostorától. Most már Peninna sem, Éli sem, és senki sem ostoroshatja őt, mert fölemelte Isten. Mert ő rábízta magát, és Isten nem hagyta el a benne bízót, aki ráhagyatkozott, aki válaszolt az ő imádságára. Örvendez az én szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, örülhetek szabadításodnak. Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Nem kell föltétlen mindig, bár vannak a mindennapokban bosszúságok, nehézségek, problémák, és olyan módon tönkre tudják tenni a napjainkat. De ha elkezdjük számba venni az Isten szavát, üzenetét, cselekedetét, áldásait, csak a fölébe emelkedünk ennek, föl is szólít erre, hogy vegyük számba, akár csak a kis dolgokat is, itt a legnagyobbakról is beszélünk, hogy ő megszabadított, örök életünk van, de a kis dolgokban is ő úgy tud áldást adni, hogy a szívünket az öröm járja át. A mindennapjainkat nem mindegy, hogy hogy éljük meg, hagyjuk, hogy valami lehúzzon, vagy hogy örvendezni tudunk. Pál azt írja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úrban. És ez azért van, mint mondtam, mert hogy ez nem függ a körülményektől, hogy nevünk föl van írva a mennybe. Ez mindig örömet jelent, tehát bármilyen helyzetben vagyunk. Vannak az életben nagy megpróbáltatások is. Nagyon súlyos helyzetek, de mégse kell elcsüggednünk, mert Isten velünk van, és ő szabadítás Istene. Ő azokban is meg tud segíteni, hogy kitartsunk, vagy hogy kiszabadítson bennünket. Tehát az első üzenet ez, hogy csodálatos örömet ad már ezen a földön Isten, hogy a hívő ember életét átjárhatja, a szívét az öröm, és ennek kihatása van a környezetére. Egyébként Anna már akkor megváltozott, amikor fölállt az imádságból, és semmi nem történt még. Mert mit olvasunk ott? Semmi nem történt még. Azt olvasunk, hogy nem volt az arca többé szomorú, evett és ivott. Mert rábízott mindent Istenre. És ha Istenre bízunk mindent, akkor azt is bízunk rá, hogy ő mikor, hogyan és mit fog tenni. Mert ha érezzük a tehetetlenségünket, és hiszünk Istenben, hogy ő mindenható, és rábízzuk. De utána nem nyugszunk meg, mert azt gondoljuk, hogy ekkor kéne Istennek tenni, azt kéne tenni, rábízzuk és idegeskedünk. De ő azt mondja, hogy ha rábíztuk, bízzuk a belátására. Hogy ő a legjobbat tudja adni, a legjobb tervet tudja készíteni. Anna ezt átélte, és örömmel adott hálát Istennek. A másik dolog az a biztonság. Hát ha most hallunk valamit minden nap a hírekben, ez ez. Hogy vajon milyen módon tudja megtalálni az ember a biztonságát? Milyen veszélyek fenyegetik Európát? Hogy az európai emberek szívében, vágyakozásaiban az van, hogy valami módon azért jó lenne biztonságban lenni, még ha egyelőre csak veszélyek leselkednek is rá. De nyissuk ezt ki egy kicsit jobban ki. Hankis Elemér professzor írt egy könyvet az emberi civilizációról, és abban ő azt veszi sorra, hogy hogyan törekedett az emberiség a biztonságra, hogyan igyekezett bebiztosítani magát. Az egész emberi civilizáció megírható ebből az egy szemszögből, mondja, a biztonságra törekvés. Ezért építünk várakat és erődítményeket, ezért gyártunk gépeket, készítünk gyógyszereket, ezért alkotunk még filozófiát, tudományt és vallást is. Hát, ha valamelyik filozófus megtalálja az élet értelmét. Hát, ha végre valamelyik filozófia iskolát követve boldogok leszünk. De egyik követi a másikat, egyik vitázik a másikkal, mindig hoz valami új szempontot, de semmiben nincs meg az a bizonyosság, az a megnyugvás, az, amit az ember keres. Ez a helyzet a tudománnyal is, mi óriási eredményeket ér el a tudomány. És azt gondolták, hogy majd a tudomány mindent meg fog oldani, mindenre választ ad. Majd olyan gyógyszereket találnak ki, hogy jó sokáig élünk, sőt, akár a halállal szemben is tudnak majd valamit kitalálni. De hát a tudomány sem mindenható, mint kiderült. Aztán ott vannak a vallások, és én most a vallásokról beszélek, nem az Ó és az Új Szövetség Istenéről, nem a kereszténységről, hanem a pogány szemléletű vallásosságról. Ugye a latinban a religió, a vallás, a religio religare, ami azt jelenti, hogy visszacsatolni, visszakapcsolódni, vagyis, hogy az ember szeretné elérni a transzcendenst, valahogy mégiscsak az örökké valósághoz eljutni. De ezeknek a vallásoknak mindegyiknek az a fő célkitűzés, hogy az ember tesz valamit. Hogy áldozatokat mutat be az isteneknek, hogy megtartja a ceremóniákat, hogy imádkozik az Istenekhez, azért mondja az Úr Jézus, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik hosszan imádkoznak, és nem azt akarja mondani, hogy a rövid ima a jó, ha csak két mondat, a hosszú nem, hanem azt akarja mondani, hogy a pogány szemlélettel ne imádkozzatok, ami azt jelenti, hogy addig imádkoznak az Isteneknek, míg beleunnak, és végre megadják, amit akar az ember. Ez teljesen távol áll a Biblia szemléletétől, Biblia Istene nem ilyen. Ott azt olvassuk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt olvassuk, hogy ő erőbb szeretett bennünket, ő a kezdeményező, ő jön hozzánk, akik elvesztünk, akik elszakadtunk tőle, hogy lehetőséget adjon a szabadulásra, és erre válasz az, hogy mi átadjuk az életünket, hogy az ő cselekedeteit látva hálát adunk. Tehát végül is hova jut az emberiség? Az erődítmény helyett bombatölcsér. A gondosan összegyűjtött bankbetét semmivé lesz, mert az infláció elviszi, a gépek elromlanak, és halál ellen nincs orvosság. És végül az összes ideológiánk, vallásunk sem adja meg ezt a biztonságot, de így állandóan erre törekszik. És azt mondja Anna ebben az imádságban, azt mondja, hogy nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Hát itt a biztonság. Mert ha te az Úr kezébe teszed az életedet, a sorsodat, amíg a küldetésed tart ezen a földön, megőriz. Hétszerte jobban befűtötték a kemencéket, mint az előtt. És a három ifjú kijött onnan úgy, hogy nemhogy nem sérültek meg, még a füst szaga sem érződött a ruhájukon. Dánielt az oroszlánok velmébe vetették, és kijött, hajaszála nem görbült meg. Máskor, amikor bedobtak valakit, már a levegőbe széttépték az oroszlánok. És Péter apostolt vajon nem vezette ki angyal a fogságból? Ameddig tart a küldetés, Isten meg tud őrizni. Nincs az a helyzet, amiben ő ne tudna segíteni, ahol nem tudna megtartani. 40-en megesküdtek, hogy nem esznek, nem isznak addig, amíg Pál apostolt meg nem ölik, és a kezüket se tehették rá. Persze mondhatnátok, hogy aztán Pétert csak kivégezték, meg Pál apostolt is, mártírok lettek, Jeremiás megkövezték, Ézsaiás kettéfűrészelték, Keresztelő Jánost és Jakab apostolt lefejezték. Igen, így van. De hát azt olvastuk, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Mert azt mondtuk, hogy ameddig tart a küldetésünk, Isten meg tud őrizni, ebből a szempontból elpusztíthatatlan a hívő ember, mert Isten itt meg tud addig tartani. Utána meg miért maradnánk itt? Hát nem sokkal jobb a mennyben, a tökéletes, teljes boldogságban? Mert nincs itt maradandó városunk, az ég és a föld is elmúlik, de akik az Isten igét, az megmarad az ige, és akik azt hiszik, és az Isten gyermekei, ők is megtartatnak az örök életre. Dietrich Bonhoeffer, német mártír teológus, akit koncentrációs táborba vittek, mert szembeszállt a nácizmussal, és néhány nappal a háború vége előtt kivégezték. Még néhány nap és életben maradhatott volna. De ő azt mondta, hogy minden golyó, amit kilőnek felém, előbb Isten arc előtt megy el. Ha ő megengedi, akkor itt le kell záródjon. Ha nem, akkor nem fog megtörténni. És amikor vitték kivégezni, azt mondta, nem véget ér az életem, hát most kezdődik igazán. Az életnek egy olyan csodája, amit Isten készített az őt szeretőknek. Tehát nincs ennél nagyobb biztonság. Akárhogy keresi az ember, az emberiség, bármit megtesz, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. És a harmadik az, hogy ez a hálaadás, ez hitvallás és bizonságtétel, de azt mondja, hogy ő az Úr. Ha végigolvasnánk, ez a 10 vers legalább 10-szer mondja újra és újra Anna, hogy ő az Úr. Ez a kérdés, hogy ez a mi életünkről is így látszik-e? Hogy a mi megnyilvánulásainkról is. Ő az Úr. Senki nem mindenható, csak ő. Senki, csak ő. Ő tehet meg mindent. Ő az Úr. Milyen fantasztikus ez. Milyen csodálatos ez. Milyen bizonságtétel ez. Délőtt fölidéztem a Szappanos utcán, most is elmondom. Az Úr Jézus, amikor imádkozik, amikor kézbe veszi az 5 kenyeret és a 2 halat. Tanítványok azt mondják, hogy katasztrófa, kilátástalan, tehetetlenek vagyunk. Hát ennyi embernek 200 dénár áru kenyér sem elég. És az Úr Jézus hálát ad. Szétosztják és 12 telekosára mal. Milyen bizonyságtétel volt ez? És itt vallás. Hálát ad, és utána csodálatos módon megelégedik mindenki. Hálát ad Lázár sírjánál. Hálát adok, atyám. Köszönöm, hogy meghallgattál engem. És még semmi nem történik. Még a hívők is azt mondják, hogy elkéstél. Mi üzentünk, de nem jöttél időben, már most már lehetetlen. Mert azt mondták, ugyan Illés támasztott fel Elizeus is, még az Úr Jézus is, de az 3 napon belül volt. 3 napon túl már lehetetlen. Csak a Messiás. De hát a Messiás volt ott. És kijön Lázár. De milyen hitvallás volt? De milyen bizonságtétel volt ez a hálaadás? Vagy Pál apostol. Hát ez már egyenesen szürreális, hogy a hajóból kidobták a rakományt, a felszerelést. 2 hét óta tombol a vihar, már mindenki halálra van válva, vége mindennek, reménytelen, kilátástalan, tehetetlenek vagyunk. Csak azt mondja az apostol, hogy az az Isten, akinek én szolgálok, aki én vagyok, annak az angyala mellém állt, és azt mondta, hogy hát figyelj Pál, neked a császár elé kell állnod. Hát oda kell állni, akkor hát valószínűleg itt nem fogunk elveszni. A többieket meg ajándékul adtam neked. És én hiszek az Istennek. Ott abban a kilátástalan, reménytelen helyzetben hiszek az Istennek, mert ő mondta, ő az Úr, nincs nagyobb kőszikla nála, aki teljesít az ígéretét. És aztán összekulcsolja a kezét, hálát ad, hát milyen bizonságtétel volt ez. Milyen hit van, megtöri a kenyeret, és elkezd enni. Figyeljetek, egyetek ti is, mert ki kell úszni, a hajó elvész, mi megmenekülünk, de a kis végén azért valamit csak kell csinálni. És ők is megbátorodnak ennek a nyomán, és valóban így lesz. Mindenki megmenekül. Hálaadás, a te hálaadásod, bizonyságtétel, hitvallás. Milyen csodálatos az, amikor ilyen módon dicsőítjük meg a mi Urunkat. Örvendett szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Hát akkor ez volt a mai háladó ünnepélyünk, ige hirdetése. Kívánom, hogy szívetekben hordozva mind, ami elhangzott a bizonyságtételben, vagy fog majd elhangzani bizonyságtételekben, az énekekben, legyetek gyümölcstermők az ő dicsőségére, és igaz lelkiséggel szolgáljátok őt, a megelégedettség, a hála, odaszánás és a bizalom jelez. Igen, szálljuk oda magunkat ma ismét, és bízzunk benne. Ő az Úr. Amen.